Folytatjuk tehát Izraellel és Izrael gazdaságával, és ott tartottunk, hogy mennyire fontos a humántőke. Érdekes, én utána néztem, hogy már a 2000-es évek elején 2500 és 3000 közé tették azoknak az új induló vállalkozásoknak a számát, amelyek valamilyen módon a technológiai iparban voltak Izraelben, de elképesztő magas szám. Tehát ez azt jelenti, hogy az embereknek a jelentős részének volt valamilyen jellegű vállalkozása. A másik érdekesség, ami pedig szerintem nagyon jó lehet a magyar közönség számára, hogyha megnézzük azt, hogy az országnak a lakosságát, mondjuk a méretét tekintve, meg az adottságait tekintve mennyire hasonlít Magyarországra. Például van-e Izraelnek bármiféle olyan nyersanyaga vagy exportterméke, amivel ő egy óriásit tud dobbantani a világpiacon. És a megdöbbentő válasz az, hogy hát azon kívül, hogy némi kis ásványt meg kencét a holtengerből kivinnének, azon kívül igazából exportterméke nincsen. Tehát valójában erre volt az egész alapítva, vagy alapozva, hogy ezt a humántőkét használják ki.
Sőt, én ennél tovább mennék, tehát igazából negatív a mérlege ebből a szempontból, hiszen például vízesen volt elejük. Tehát gondoljunk bele, hogy van egy ország, ami körül van véve ellenséges országokkal, és saját magának igazából baromi kevés víz van, egy nagyon-nagyon száraz éghajlaton. Tehát maga az, hogy most már az izraeli mezőgazdaság kiterjedten jelen van az ország területein, ahol korábban nagyon sok helyen sivatag volt, ahhoz az kellett, hogy kidolgozzanak egy lepárlási módszert, tehát nagyon sok vízük a tengervíznek a lepárlásából jön, amit ottani tudósok fejlesztettek ki, mint módszert. Tehát bizonyos értelemben ugye még negatív is volt ez az ásvány, vagy anyagkincs, amire építeni lehet egy gazdaságot. Tehát tényleg a kezdetektől igazából az jellemző, hogy rettentően képzett emberek csináltak itt egy országot tulajdonképpen, tehát szerintem már az első ilyen gazdasági csodájuk is arra épült, hogy Európából jöttek emberek, menekültek, akiknek olyan vagyona nem volt, tehát ugye nagyon sokan közülük a holokauszt elől menekültek el, vagy onnan az után emigráltak oda. Gyakorlatilag nulla vagyonuk volt, de volt tudásuk, ezek sokszor jól képzett európai emberek voltak, akik aztán a világ minden részéről kaptak támogatásokat, tehát mondjuk az európai-amerikai zsidóság küldött rettentő sok pénzt. Egy idő után a német állam ugye ilyen jóvátétel formájában szintén küldött pénzt, az amerikaiak küldtek, hát ők inkább fegyvereket, de sokszor ők is pénzt, és hát azért pusztán az, hogy nagyon sok pénz jött ebbe az országba, az még nem csinált volna gazdasági csodát, mert láttunk már olyat, hogy valahova nagyon sok pénz érkezik, és aztán elherdálják. De hát ott egy olyan biztonsági helyzet volt, hogy hát vagy csinálnak egy országot, vagy gyakorlatilag vége a sztorinak, tehát muszáj volt tulajdonképpen alacsony korrupcióval felhasználni ezeket a pénzeket, és az, hogy volt ott egy humántőke már a 50-es években, ami ezt képes volt felhasználni és építeni belőle városokat, ipart, stb., az megalapozta azt, hogy hát felfejlődött gyakorlatilag a 70-es évekre, azt mondanám, hogy egy ilyen Magyarországhoz hasonló szintű GDP per főre, gyakorlatilag onnan, hogy hát egy polgárháborús helyzet után az ottani GDP az összeomlott, a nullához volt közel, hiszen ugye ott volt egy arab, több is. Ugye az állam alapításakor is kitört egy háború, de utána többször háborúztak a szomszédaikkal, és gyakorlatilag ebben a környezetben, ahol a GDP-nek bizonyos pontokon a 20%-át kellett hadseregre költeni, ennek ellenére sikerült elérniük egy olyan GDP szintet, ami már a magyarhoz volt közel, így a 70-es, 80-es évekre. Mára pedig Izrael benne van mondjuk a 10 leggazdagabb ország között a világon, tehát épp most láttam friss statisztikákat, ahol egyfőre jutó GDP-ben ma már az egyik, tehát abszolút áligás országában.
akkor ezek szerint nem elcsépelt frázis a tudás alapú társadalom, mert ugye nagyon sokat használjuk, de azt hiszem, hogy Izrael tökéletes példája annak, hogy az valahogy mégiscsak működhet.
Én nem nagyon tudok olyan országot mondani, amelyik a felzárkózását ne tudásra alapozta volna. Tehát az, hogy technológia kell, a technológia adaptációjához kell tudás, tehát akár olyanokat veszünk, mint a távol-keleti országok, tehát egy Szingapúr, egy Dél-Korea, manapság egy Kína. Gondoljunk bele, ugye mindig lesajnálják Kínát Magyarországon, hogy azok csak másolnak, de hát másolni bárki tudna. Tehát, hogyha ilyen egyszerű lenne a dolog, hogy csak másolunk, akkor az összes afrikai ország is másolhatna, de valahogy aztán mégsem sikerül. Ahhoz kell, de egyébként a magyarok sem, tehát hogy akkor valójában ugye ahhoz, hogy működtessek onnan, mondjuk lemásolok egy gyorsvasúti rendszer, és aztán utána a saját gyorsvasúti rendszeremet építem és exportálom máshova, ehhez irtózatosan sok mérnökre, technikusra, magasan képzett emberre van szükség, tehát ez a lesajnáljuk a kínaiakat, mert másolnak, de hát bárhol, tehát Skandináviába, 19. században, az Egyesült Államokba, az utóbbi évtizedekben Írországban, tehát bármilyen gazdasági csodát nézünk, ott elmaradhatatlanul része a humántőke fejlesztése. Izrael csak egy példa a sok közül, de gyakorlatilag minden ilyen példa arról szól, hogy ha nem fejlesztik egy országban a humántőkét, akkor esély nincsen arra, hogy felzárkozzon, vagy gazdag országgá váljon.
Még egy adatot bedobnék, ez már friss. Ugye körülbelül 9 milliós az ország lakossága. Egy ilyen országból indult el 97 unikornis eddig. Ugye ezek az unikornisok olyan startupok, amik az alapítás sok után néhány évvel, ez változik, hogy határozzák meg, de pár évről van szó. Tehát az meghaladják az 1 milliárd dolláros árbevételt. Tehát 97 ilyen cég indult el, úgyhogy elképesztő, hogyha összehasonlítjuk ezt a világ más országaival, akkor például az Egyesült Királyságban fele annyi sincs, tehát 40 körül van ezeknek a száma, úgyhogy nagyon nagy a különbség.
Abszolút, és így is hívják most már magukat, hogy Izrael a startup nemzet. Van is egy ilyen, hát kicsit propagandisztikus könyv, amit az izraeli kormány támogatásával terjesztenek világszerte, a Startup Nation. De hát, hogy mondjam, teljesen elfogadatlan elemzők is ugyanezt mondják, hogy létrejött ott egy olyan klasztere tulajdonképpen a high-technek, ennek a számítástechnikára, informatikára, internetre épülő világnak, amely ténylegesen startupokban testesül meg, és amelyik ténylegesen egy ilyen, ma ezek mind ilyen trendi buzzwordök, hogy unikornisok, meg startupok, meg ökoszisztéma, meg nem tudom én, ezeket egy kicsit nem szeretem ezeket a szavakat, de ott valójában kimutatható egy ilyen.
És nagyon érdekes az, hogyha arra gondolunk, hogy persze oda mentek a nagyok is, az Apple, az Intel, az IBM, a PayPal, az összes cég ott van, de és nyilván Kínát ugye felhoztat példának, hogy gyártásban megkérdőjelezhetetlenül Kína vezet, igen ám, de a K+F-ben, az új technológiák kutatásában, és azokban a dolgokban, ami a hozzáadott értéket képviseli, azokban viszont Izrael vezet.
Én ebben vitatnék veled, én azt gondolom, hogy most már hozzáadott értékben is ott van Kína. Tehát azt a kutatásfejlesztést, amit mondjuk a kínai AI, mesterséges intelligencia cégek csinálnak, az, hogy már saját űrállomásuk van, szolár technológiában, e-autók technológiájában, mobil technológiában, 5G-ben a Huawei a vezető, tehát szerintem már Kína is masszívan túllépett azon a korszakon, hogy csak egyszerűen csak egy gyártó összeszerelő üzem legyen, már réges-régen nekik is vannak ilyen magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztési írtózatos pénzeket ölnek a csipek fejlesztésébe, mert ugye levágják őket a nyugati csipgyártásról, akkor legyen saját csipjük, tehát szerintem már ők is túllépték ezt, és ez nagyon-nagyon, hogy mondjam, szomorú Magyarország szempontjából, hogy az a Kína, amelyik bőven mögöttünk volt, az az Izrael, amelyik hát gyakorlatilag majdnem, hogy a nulláról kellett alapítani, tehát olyan országok, amelyek pár évtizeddel ezelőtt még bőven mögöttünk voltak, ugyanaz alatt a 30 év alatt, amit elmúlt a rendszerváltás óta, gyakorlatilag masszívan megelőztek minket. Jobban használták fel azt az időt, ami alatt Magyarország egy ilyen alacsony hozzáadott értékű összeszerelő üzemmé vált. Teszem hozzá az egész kelet-európai térség, tehát pont most jöttek ki a legfrissebb 2022-es adatok a bérekről, és hát senki nem lett itt nyugat. Tehát az az illúzió, hogy itt nem tudom, időnként mindig van ilyen hónap dolgozója, először a magyarok, aztán a szlovákok, aztán a lengyerek, az utóbbi időben a baltiakat emlegették itt, de hát az adatok azt mutatják, hogy senki a kelet-európai térségből meg sem közelítette a nyugat-európai béreket, és akkor persze jönnek a kommentek, hogy de hát a folyamatot kell nézni, meg hol voltak ezek 30 évvel ezelőtt, de nem. Tehát, hogyha 30 év elteltével senki ebből a térségből nem tudott nyugat-európai szintre felkapaszkodni, akkor teljesen lényegtelen a folyamatot nézni, mert akkor az azt mutatja, hogy ez a modell, amit Kelet-Európa képvisel, ez semmelyik formájában nem jött. És lehet vitázni, hogy akkor most Magyarország ezen belül elő van, középen van, vagy alul van, de az egész térség van ahhoz képest lemaradva, ami egy igazi kiugrást. Tehát igazi kiugrást a távol-keleti országok képviseltek. Igazi kiugrást Írország képviselt, tegyük hozzá offshore, masszív offshore segítségével, de kiugrást. És igazi kiugrást Izrael képviselt, tehát ha megnézzük, hogy milyen bérek, teszem hozzá, milyen árak vannak Izraelben, tehát azt is tegyük hozzá, hogy Tel Aviv az Economist szerint jelenleg a világ legdrágább városa. Tehát egy vacak kiskola, az 900 forintba kerül Izraelben, de hogy egy csomó ember, nagy része az országnak, azt meg tudja fizetni, mert olyan bérek is vannak hozzá.
Izraelről beszélgetünk, és innen folytatjuk azzal, hogy kicsit megnézzük, hogy milyen a gazdasága Izraelnek, hogy áll össze, mik adják a GDP-nek, a előteremtésének az alapjait.